Ugye minden héten más és más demonstráló eszközt használunk most erre a 8 alkalomra, és gondolkodtam, hogy mára hozzam-e az 5. elemet, ami nem a filmet, hanem ami a 8-ból következik éppen, vagy halasszuk el akkor, amikor mindenki itt van, de azt voltam vele, hogy inkább felvettem előre, úgyis rövid leszek, felvettem előre, és elküldtem mindenkinek, és ebben a pillanatban jött a Mail Delivery Subsystem, hogy nem ment az üzenet, mert túl nagy a mérete, úgyhogy nem kapták meg a többiek, így jártad, akkor nem megkapják esetleg a felvételen keresztül. Mert a mai napra az inspiráló üzenetisztelet következik, és mivel tényleg rövidre tervezem, ezért még diát sem hoztam hozzá, hogy még azt lássátok, részben az is, hogy csak kivetítsen, tehát hogy hiába is lenne, akkor se látnátok. Úgyhogy emiatt csak élő szóba lesz és kivetítés nélkül. És az inspiráló üzenetisztelet az olyan dolog, ami sokszor, sok gyülekezetben egy problémás terület. Ugye 8 területet nézünk végig abból, hogy ami általában jellemzi egy közösséget, és amennyiben ezek a jellemzők ezek rendben vannak, akkor azok azt mondja, hogy gyülekezet az erős és stabil gyülekezet. Ez a Natural Church Development-nak a folyamatán nézték végig kb. 3000 gyülekezettel, és nagyon sok bibliai alapú összevetésre ezt az egész folyamatot, és ugye ez a 8 rész, 8 elem, és az inspiráló üzenetet tartunk mai nap folyamán. Szóval, hogy jobban értsük ezt a területet, megnéztem azt, hogy, ahogy szoktam máskor, és pontosan miről is beszélünk, ugye az a név, hogy inspiráló üzenetisztelet, ebből, hát mondjuk úgy, hogy talán az Isten szót értjük legjobban, talán a tiszteletet is, talán az inspirálót is nem biztosan annyira jól, de az Isten szó azt, hogy tudjuk hova ratni. Hogy még nem is tudjuk, hogy pontosan kicsoda, hogyan kell megfogni, vagy eszik-e, vagy isszák, de mégis azért van képünk Istenről. De mi az, hogy ez inspiráló? Megint csak a Cambridge szótárt használom segítő eszközként. Az inspiráló azt jelenti, hogy elérni, hogy valaki úgy érezzen, hogy meg akar, és meg tud tenni valamit. Tehát inspirálni, az inspiráló szó azt jelenti, hogy elérni, hogy valaki meg akar, és meg is tud tenni valamit. Nagyon tetszik ez a kép, hogy nem csak az, hogy meg akar, vagy csak meg tud, hanem mind a kettő együtt, és ez nekem nagyon tetszik egyébként, mert nagyszerű megatámazás. Ugye ez az, amiért emberek egy valak pénzt fizetnek ki. Elmennek különböző gurikhoz, különböző társadalokhoz, különböző emberekhez, hogy adjanak már támpontot arra nézve, hogy hogyan kell ezt megélni. Csak azért fizetek, hogy inspirálják őket, hogy egyre jobban menjen valami. Az, ami a belsőből hiányzik, ami a természetükből, a személyükből hiányzik, azt megkapják külső forrásból, hogy más motiválja őket, más vigye őket előre. És hát tényleg komoly összegekbe kerülnek ezek, vagy a tréningek, vagy keresik az embereket, akkor vezetők a szónokot, vagy előadót, vagy vezetőt, vagy bármi egyebet, hogy lehessen aztán utána menni. És mi esetünkben, hogyha nézzük, hogy mit tett, akkor pontosan inspiráló és tisztelet kapcsán ez, akkor azt jelenti, hogy el szeretnénk érni azt, hogy úgy érezd, hogy tudod és akarod tisztelni Istent. Tehát akkor inspiráló és tisztelet, hogyha olyan módon hat rád, hogy megérted azt, hogy elérhető Isten, és te is akarod őt érni. És az olyan fontos, mert hogy sokszor beszélnek emberek arról, hogy igen, hallok Istenről, de hát ő olyan távoli valaki, olyan messzi levő, olyan nem elérhető. És még azt szeretnénk elmondani mindenkinek, és az van bennünk állandóan, hogy az emberek tudják és hallják és értsék meg, hogy Isten elérhető. Most nem úgy, hogy megfogom és megragadom, hanem úgy, hogy valóban megszólíthatod őt, hogy ő valóban szól hozzá, hogy valóban lehet vele kommunikálni, hogy lehet vele együtt lenni. Szóval, tudjuk már azt, hogy az inspiráló, meg mi az isteneteknek az alkalma, akkor nézzük meg, hogy mit jelent az, hogy tisztelet. Magyarázó szótár megint, tisztelet, csodálat, nagyra becsülés. Ez szerint a tisztelet. Csodálat és nagyra becsülés. Ez azért könnyebb megjegyezni, és nekem leginkább azt fejezi ki, hogy ahogyan a kisgyerek tekint a szüleire. Tipikusan általában apára, ugye? Egy kisgyerek számára apa, Isten, bármit meg tud csinálni, bárkit legyőz. Ugye mi apám még rá is játszunk erre, hogy nézd, apám mit csinál? És nem hiszem, a Boginak most nyáron derült ki, hogy én eljátszottam mindig vele azt, hogy megeszi a paradicsomot, ezt a kis koktélparadicsomot, mindig volt a kertben, most is van a kertben otthon, lenyeli, és utána így megcsomorom a hasát, kivesz ebbe a paradicsomot, és odálkozik, hogy ott van a paradicsom egybe. És ugye 11 éves lesz most idén októberben, és most nyárra jött rá arra, hogy én kamuzok. Hogy nem szedem ki a gyomrába a paradicsomot, és mindig kérdezgette minden évben, hogy de apa, hogy mondnál, hogy csinálod? És egész eddig az, hogy apa egy varázsló, kiszedi a paradicsomot, azt mondom, hogy szétharapta, de egyben van újra, hogy csinálja? És megvan egy kisgyerekben az, hogy milyen erős, milyen hatalmas, mindenre képes. Persze aztán 10 év, hogy már sem kell 10 év, csak néhány év azt mondja, apa, milyen ostoba, semmit se ért, és semmit se tud felfogni, minden. Az lesz hamarosan, de most még van az a varázs, hogy még apa tud valamit csinálni. És ha esetleg azt mondtam régebben valamire, hogy nem tudom megcsinálni, akkor azt is, hogy miért? Mi az, hogy nem tudod megcsinálni? Hát apa mindent tud. És hogyha amikor arra beszélünk, hogy Isten tisztelet, akkor azt mondjuk, hogy amikor Isten tiszteljük, akkor ilyenfajta csodálattal, ilyenfajta nagyrövecseléssel tekintünk rá, hogy apa, atya, a lelki apánk, a lelki atyánk mindent tud. Van-e bennünk ez a fajta látás? Van-e bennünk ez a fajta nagyrövecselés, hogy is itt tekintünk Istenre? Ugye az inspirálási tisztelet akkor az azt is jelenti, hogy arról szól, hogy úgy tekintünk Istenre, mint aki bármit megtehet, mint aki mindenre képes. És itt a kérdés, hogy így tekintünk Istenre? Tudunk-e és merünk-e így tekinteni Istenre, hogy aki bármire képes, aki mindent megtehet? És igen, az agyunk, az eszünk, amit tanultunk Istenre, az ezt mondja, igaz? Hogy Isten az, aki bármire képes, és minden megtehet, neki nincsen akadály. Ezt úgy ügyesen el tudjuk mondani bármikor, hogy felébresztett minket álmunkból, mert hiszik, Isten bármire képes? Válasz? Igen, bármire képes. Uram, igen, uram. Tehát, hogy egyből rávegünk, és nincsen benne kérdés. De mennyire személyes a számunkra? De nagyon könnyű kimondani azt, hogy igen, Isten bármire képes, ezt egyszerűen rávágjuk. De ha mondjuk azt mondják, hogy Isten bármit megtehet veled kapcsolatban, amit ő kigondolt, elgondolt, és amit tervez veled. Hogy Isten bármit megtehet velem és általam, amit ő elgondolt. Ezt is ki tudom mondani? Isten bármit megtehet velem és általam, amit csak ő elgondolt. Mert akkor azt mondom, hogy én Istent akarom tisztelni, akkor abban benne van ez is. Nem csak az, hogy nagyon szépeket énekelünk, nagyon szépeken hallgatunk, és nagyon szépen elmegyünk a végén, hanem az, hogy én elhiszem azt, hogy Isten ilyen. Bármit megtehet, amit csak elgondolt velem és általam, ami az ő fejében megvan, amit ő eltervezett velem, az végezve érti rajtam keresztül. És így egy kicsit másként, más jelent, igaz? Így egy kicsit húsba vágóbb, személyesebb. Így egy kicsit túlságosan hozzánk szól, hogy én így gondolok-e Istenre, hogy tudok-e így tekinteni őre. És most hagyom, hogy gondolkodj magadba, hogy te hogyan tekintesz Istenre. Ilyen-e a te urad? És a nagy kérdés bennem is, magam meg több meg irántatok is, hogy adom-e magam, hogy Isten megtegyen bármit velem és általam, amit ő elgondolt. Adom-e magam ehhez? Mert akkor azt mondom, hogy Isten tiszteletre megyek, és inspirálós tisztelt, akkor azzal azt mondom igazából, hogy én úgy szeretném tisztelni Istent, hogy azt mondom, hogy Uram, itt vagyok. Tegyél le, amit szeretnél. És nem azt, hogy csak most, ahol, amikor, ahogy szeretnéd. És ez egy fő kérdés. És nem azt kérdezem, hogy Isten képes-e erre. Ő képes. Azon, hogy ezzel nem vélekozunk, én képes vagyok erre, hogy azt mondjam, hogy igen, Uram, itt vagyok te kezedben. Hogy mi ott vagyunk-e mindebben, hogy mi adjuk a magunkat ehhez. Csúnyán mondva, adjuk a nevünket Isten munkájához. Ő adja a nevét a munkához, vagy mi adjuk-e? Hogy nagyra tartjuk-e őt? Példát tartjuk-e őt? Példát tekintjük-e őt? Csodáljuk-e őt? Elhisszük-e azt, hogy Isten képes mindenre, amit el akar veled végezni, az ő akaratának megfelelően. Hogy ez van-e bennünk? És hallok néha emberektől azt, hogy Isten mindenre képes, de azért nem vagyok benne biztos, hogy meg tudja velem végezni azt, hogy. Nem vagyok benne biztos, hogy nekem tényleg van olyan ajándékom, hogy. Nem vagyok benne biztos, hogy Isten úgy tud elvégezni dolgokat, hogy azt megtegye velem, vagy rajtam keresztül. De hogy tekintesz mindenható Istenre, hogy valóban mindenható-e? Valóban annyira mindenható-e, hogy téged is tud használni? Ugye augusztusban szeretnénk kimenni megint a Szavarai Karnevára, viasztárdás elangizáció kapcsán, és emlékszem arra, hogy 2-3 évvel közösszön mentünk ki újra, tehát nem a sok évvel ezelőttire, akkor sokan azon pánikoltak, hogy tehát mit fogok mondani? Hát, hogy szólj csak meg embereket? Hülyét néznek majd. Na is. De hogy igazából nem egy bonyolult dolog. És akkor abban a kérdésben az van, hogy Isten tényleg képes rajtam keresztül szólni a többi emberhez. Isten tényleg képes használni engem. És sokszor ezen bennünk ilyenkor. És miért te válaszod el, hogy igen, Uram, itt vagyok, használj, még ha béna is vagyok. De legyél te ebben a nagyjá, hogy az, hogy Uram, ez nekem nem fog menni. Szóval azt foglaljam össze az eddigieket, leírtam, hogy érthető legyen, és nagyon gyorsan mondjam. Az inspiráló istentisztelet azt jelenti, hogy az alkalom olyan hatással van rád, hogy azt érzed, azt tapasztalod, hogy Isten bármit meg tud tenni veled és általad, amit csak ő elgondolt, és ezt akarod te is az életedben. Ezzel kezdtük az elején inspiráló, hogy tudom és akarom. Tudom és megértem azt, hogy Isten bármit el tud végezni, és ezt én is szeretném. És ez a kettőség együtt az, ami inspirálóvá tesz. És azt hiszem, ez így egész jól hangzik. Csak hogy tényleg ezt szeretnénk-e? Mert az olyan ideálisan hangzik. Szóval elkezdtek gondolkodni az, hogy mi kell ahhoz, hogy ez megtörténjen. És elkezdünk néha sorolni ahhoz, hogy ha most nem mondtam eddig ezt el, hogy mi kell az inspirálós edésztelethez. Lehet azt mondanám, hogy kell a jó dicsőítés. És tök jó egy jó dicsőítés, igaz? Nagyon-nagyon jó tud lenni, de mitől lesz jó? Hát attól, hogyha én beleadom magamat. Nem az egészeket akarom lehúzni, de nem attól fog függni a jó dicsőítés, hogy mennyire profik, hanem attól, hogy én mennyire vagyok benne. Most én hátul közben nyomkodtam a gépet, és olyan zavar volt, hogy mindig abba kell hagynom az énekre figyelést, azért, hogy nyomkodjam a gombot. Mert most éppen nagyon benne voltam a dicsőítés. A telepestek kint a táborban, nagyon benne voltam a dicsőítés. De valahogy azt mondom kint a táborban, nagyon profi megy az egész, mások, halleluja, én meg így, dicsérjük az Úr nevét. Mert éppen nem úgy vagyok ott. Hogy az, hogy mennyire hat rám a jó dicsőítés, és az sok szempontból rajtam múlik, hogy hagyom-e, hogy ez a dal, hogy az Úr lelke megszólítsa azon keresztül. Úgyhogy sokszor bennünk, mert az egyik alkalommal emlékszem arra, hogy otthon énekeltünk, és vacak és bluetooth hangfalon keresztül énekeltük a dicsőítő dalt. Tími egyik szóval vinni a másik, hogyha nem hallotta az én szörnyű hangomat, ezért mertem hangosan énekelni, és tök jó volt dicsőíteni Istent. Hogy még egy ilyen módon is tud jó lenni. Vagy éppen profi tanítás. Valahogy a legjobbnak vélt tanítókat hallgatom, és úgy nem szól semmit sem hozzám. Máskülönben beszélgetek egy nem hívő, egy nem hívő emberrel, és olyan gondolatokat ütött el a fülembe, hogy hetekig azon töprengek. És hetekig azon gondolkodom. Nem a jó tanító múlik, hanem az, hogy éppen mennyire vagyok készen arra, hogy Isten megszólítson engem. Szoktuk mondani, hogy a szeretet közösség az mennyire fontos. És tényleg fontos. De nem azon fog múlni. Múlni igen, az jobb. Voltam már egy alkalmon, hogy úgy mentem be, hogy a metakommunikáció, nem mondták szó, de a metakommunikáció azt mondta, hogy ne gyertek hozzám, jó? És hogy gyertek, hagyjatok békén. Most csak hadd csinálom, hadd ügyetlen magamban, aztán hadd végezem, amit éppen csinálni akarok. A lényeg az, hogy ne szólj sem senki. És hiába a szeretet közösség, hogyha én elzárom magam attól, akkor nem fog működni. És nem lesznek tökéletes körülmények sem. Sőt, az életem legerőteljesebb ismeretei, nem emlékszem már a körülményeket, de azt tudom, hogy nem voltak tökéletesek. Szóval akkor mi az, ami múlik? Mitől lesz igazán jó? Mitől lesz igazán inspiráló ismeretisztelet? Tőled. Persze, meg tőlem, meg tőled, meg tőled, meg tőled, de hogy tőlünk. Attól, ahogyan beszéltünk már róla korábban, ha valaki még nem veszik rá, hogy valaki nem akar kérdezni meg a többéket, hogy elmondják, attól, hogy tele bevásárlókocsival érkezel-e. Hogy úgy jössze, hogy a héten miket értel meg Isten, és ezt már akarom osztani mással. Mert akkor tud inspiráló lenni, vagy ha üressel, akkor már nem lesz annyira inspiráló. Attól, hogy te mit mondasz Istennek. Igen, te arra nézel, hogy bár megtehet az akarata szerint veled, meg általad, vagy attól, vagy nem mondasz igen. Mert ha igen mondasz, akkor inspirálóvá válik. Attól, hogy kész vagy-e megosztani magad a többiekkel. És nem, hogyha ketté vágod magad, és akkor tessék itt darab, meg ilyesmi. Hanem olyan módon, hogy amit megéltél, mivel küzdesz, ami foglalkoztat téged, azt odaviszed a többiek elé. Abba kész vagy részt venni. Attól, hogy mersz-e imádkozni, és mersz-e imakérést megfogalmazni a mások felé. Ha igen, akkor inspiráló lesz, hanem akkor meg nem. Attól, hogy leteszed el magad Isten előtt. Hogy mennyire vagy önmagadé, és mennyire vagy Istené. Most válaszolok a kérdésed, hogy miért van ez itt. Na itt jön be Gedeon példája. Ugye Gedeon, látjuk az igében azt, hogy volt, amikor emberi dolgokra figyelt. Hit nélkül sok panasztal és rengeteg problémával, és úgy állt oda Isten angyal elé. És nem is igazán hit benne, hogy lesz ebből változás. Sőt, haragudott Istenre is. A Bírák 6-ból hadolvasok fel egy szakaszt, Bírák 6:11-16-ig, így versenként mindig kis audio kommentárral, így kezdődik. Azután eljött az Úr angyala, és leült Ofrában a cserfa alatt, amely az Abiezer nemzetséghez tartozó Jóásé volt. A fia Gedeon éppen búzát csépelt a présházban, hogy megmentse Midján elől. Ugye az történt ott ebben az időszakban, hogy minden odalert elkezdték elfoglalni az országot, az ellenség, és gyorsan Gedeon még odafut, és arad egy kicsit, hogy egy kis búzát még megmentse, mert az ellenség azt is vagy felégeti, vagy lerabolja és elviszi, és azt is elviszi az uralkodó nemzet. 12. vers. Az Úr angyala megjelent előtte, és így szólt hozzá. Az Úr veled van, erős vitéz. Csak hogy tisztálásatok, Gedeon még nem tudja akkor, hogy az Úr angyala jelent meg előtte. Akkor csak egy vándort lát maga előtt, valaki ott leül vele szembe. Tudod, ez tipikus, lehet, hogy magyar volt az angyal, mert ez tipikus, hogy leül, és nézi, hogy más dolgozik. És akkor Gedeon szépen arra ugat sarló, minden vágja le, és hát ő is nézi, és nem csinálja. Nem tudom, kritizálta-e, de akkor igazán meg arra, de azt mondja, az úr veled van, erős vitéz. És elképzelem, hogy Gedeonba mi játszódik le azt a következő versben. Gedeon azonban ezt mondja neki. Kérlek, Uram, ha velünk van az Úr, miért ér bennünket mindez? Hol vannak mindezek a csodák, amelyekről atyáim beszéltek nekünk, hogy hogyan hozott minket ki Isten bennünket az Úr Egyiptomból? Most meg eltesztett bennünk az Úr, és mindjárt kezébe adott. Kb. Azt mondja, hogy na persze, na, velünk van mi? Azt mondja, az Úr velem van. Ha igen, akkor miért kell lopva aratnom? Akkor miért kell rettegnem az ellenségtől? Akkor miért így vagyunk? Miért rettünk az elnyomóktól? Persze az ősökkel vele volt, meg hallunk, hogy milyen nagyszerű volt, akkor de most mi van? Hol van Isten? Mit akar velünk? Hol van most, amikor igazán szükségünk lenne rá? Hol vannak a csodák? Hol vannak a nagy dolgok? Én még itt aragatom a búzát. Tévizette. Hol van mindattól Isten akkor, amikor kellene? És hát válaszol az angyal, 14. vers. Az Úr ekkor odafordult hozzá, és azt mondta, menj, és a te erőddel szabadíts meg Izraelt Midján markából. Én küldelek téged. Fogd a fegyvert, menjél, küzdjél. Old meg. Kell azt mondani, oké, ha ennyi ki vagy akadva, akkor menjél, tegyél valamit, csináljál valamit. Legyen már valami hasznod, akkor menj, szabadíts ki meg a te erőddel őket. Érd el, elküldelek, menjél csak. És elkezdem Gedeon ott vágja a sarlóval a búzát. Mi van? Mi az, hogy te küldesz? Mit akarsz? És vissza is kérdezi, 15. versben, hogy Gedeon ezt mondja neki, kérlek, Uram, hogyan szabadítsa meg Izraelt, hiszen az én nemzetségem a legszegényebb a nasséban, és én a legkisebb vagyok atyám házában. És felnéz, hogy ugyan már, miket beszélsz, milyen ostobaságot szövegezte, hát kevés vagyok én ehhez, nem fog menni, kicsi vagyok, gyenge vagyok, fiatal vagyok, szegény vagyok, béna vagyok, esetlen vagyok, semmi esélye nincsen, nem megy ez nekem. Mennyire rossz lehet szembesülni ezzel, nem? Azt mondja, hogy nem vagyok elég valamihez. És ilyen a mi életünk is egyébként. Egy csomószor mondjuk azt, hogy nem vagyok elég valamihez. Ami tök jó. Azért tök jó, mert mit is beszéltünk az inspiráló szóról? Hogy elhiszem, hogy Isten velem és általam képes végezni az ő akaratát. Ha én elég jól lennék hozzá, akkor nem kéne nekem Isten, nem kéne, hogy velem és általam amit csináljon, és nem az ő akaratát akarnám, hanem az én akaratomat. De mivel gyenge vagyok, béna vagyok, esetlen vagyok, azt mondja, hogy akkor mondja, azt mondta, amit Isten mond, az ő ereje által. És az Úr válaszol is neki, 16. vers, az Úr válaszolt neki, majd én veled leszek, és úgy megvered mindjárt, mint te csak egy ember volna. Kb. Azt mondja, na látod, örülök, hogy beismerted ezt. Tényleg kevés vagy hozzá, tényleg gyenge vagy hozzá, tényleg nem vagy erős hozzá, tényleg szegény vagy ehhez, tényleg kicsi vagy ehhez, tényleg semmi sem vagy ehhez. De tudod mit? Majd én veled leszek. Akkor majd menni fog. És amikor ezt hallja, akkor Gedeonnak végre átkattan az agya, és akkor elkezd gondolkodni, hogy valami derem neki. Mint hogyha lettek volna ilyenek a korábbi, az ősöknél amiket hallott történeteket, hogy jött valami furcsa figura, és ilyeneket beszélt. És olyankor oda kell figyelni rá, olyankor lehet, hogy valami több van itt, mint egy ember. Máshol van, azt mondja, csak egy vándorral beszélget, és akkor elfut, azt mondja, maradj itt, én készítettem neked ételt. Ugye abban a vendéglátás egyfajta alaptörvény volt abban a korban is. Ha valaki most megnézte esetleg, ez éppen most moziba futó Odysseus, abban is benne van ez, hogy a Zeus törvény vendégül kell látni, de megvolt a zsidóknál, és már sok más nemzetnél megvolt az, hogy vendégül látni a jövevényt. Elfut, ételt készít ennek a személynek, és aztán azt látja, és ekkor döbben meg, hogy leteszi elé, és nem megeszi, hanem az Úr lángja megjelenik, és felemészti ezt az ételt. Ekkor rájunk Gedeon, hogy alsó adagot kell cserélnie, mert neki állja olyan veszélyeken, hogy te jó ég, hiszen Isten angyala volt itt. Hogy te jó ég, mit láttam, kivel találkoztam. És hogy ezt nem beszélt inspirált Isten tisztelt akkor, hogyha belegebedünk sem. Ha mi erőmből próbálunk bármit tenni, akkor nem fog menni, akármennyire akarunk profi dicsőítést, profi tanítást, profi teolt, vagy mi a kérdés, te mint tök mindegy, meg bármilyen pajta profi berendezést, meg eszközöket. Nem fog azon múlni. Nem lesz attól még így sokkal jobb. A komfortérzetünket javítja, a minőségérzetünket javítja. De nem lesz tőle inspirálóbb. Minőségibb, vagy ilyen szempontból jobb lesz, csak nem inspirálóbb. Lehet, hogy a vendége szívesebb érne, hogyha még kényelmesebb a szék, hogyha még jobb a technika, és még hidegebb a klíma. Vagy ez csak nekem fontos, nem tudom. De hogy nem attól találkoznak Istennel. attól azzal találkoznak, amit mi emberileg tudunk adni. De aki bejön ebbe az épületbe, nem azért jön be, amit mi emberileg tudunk adni, hanem azért Istennel találkozzon. És ők is, meg mi is akkor fogunk találkozni Istennel, hogyha mi is nézőpontot látunk, ahogy a Gedeon tette, amit ő csinált itt. És ő is úgy kezdte, hogy el volt foglalva a saját maga dolgával, amit ő csinált, amit elkézzel magának feladatként, amit látott, hogy tényleg fontos és szükséges. Amit a legjobbat látott, a legszükségesebbnek azzal foglalatoskodott. Nem volt rossz dolog, amit csinált, de mit látunk, hogy közben elégedetlen volt Istennel. Közben ki volt akadva Istenre. Már nem tudta, hogy mit jelent az övének lenni. Mi az, amikor Isten rajta keresztül cselekszik. És mennyire könnyű beleesünk nekünk is ebbe a csapdába, hogy csinálunk valamit, lehet, hogy éppen tökünk minőségbe, és akkor már elfelejtjük, hogy milyen Istennel együtt lenni, és vele együtt csinálni. Mi az, amikor ő használ minket, ahelyett, hogy csak mi csinálnánk valami dolgokat. És mi is tudjuk, hogy mennyire hatalmas Isten, tisztában vagyunk vele. Tudjuk, mert olvassuk a Bibliába. Tudjuk, már mindig ezt mondom, hogy tettünk itt előről is, meg hátulról, meg oldalról, meg mindenhol azt mondják, hogy idekezetben, a közösségben, a távolban, meg egyébben, hogy milyen jó Isten, milyen jó nagyszerű ő. Csak tudjuk-e azt még mindig, hogy mi az, amikor rajtunk keresztül cselekszik? Emlékszünk-e még arra, hogy milyen az, amikor ő cselekszik rajtunk keresztül? Mert annyira könnyű elfoglalni magunkat más dolgokkal, fontos vagy szükséges dolgokkal, és lehet, hogy való szükségeteket tölt be, csak sokszor inkább csak az én szükségeteimet, ahelyett, hogy azt tenném, amit Isten akar betölteni. Ne, csak pótcselekvés ahelyett, amit ő akar elvégezni. És könnyű ebbe a csodába beleesni. Mert ha Isten nincs benne, akkor érezzük azt az űrt, azt a hiányt, hogy valami nem tökéletes, hogy valami nincs benne. Hogy nincs benne az, amit Isten akar. És Gedeont megszólítja Isten. Nem egy jelenés történik, persze a lány elvénye utána már igen, de amikor először megszólítja, akkor nem egy jelenés történik. Nem egy olyan esemény, hogy nyilvánvaló számára, hogy most aztán Isten szól, most nincs menekvés. És ilyet szeretnénk, igaz? Nem egy mennyei hang szól, hogy csináld ezt, hanem csak egy emberi. Egy vándoré. De aztán bekattam neki, hogy akkor most valami van. Egy olyan személy, aki épp arra jár. És mit tett ilyenkor Gedeon? Teheti azt, hogy szóra sem méltatja a másikat. Teheti azt, hogy köszön és dolgozik tovább. Meg teheti azt, hogy ne kell beszélgetni az illetővel. És amikor te találkozol valakivel, ugyanez igaz te rád is. Hogy hány meg hány alkalom adódik, amikor beszélgethetnénk Istenről, akár egy hívővel, akár egy nem hívővel. Akár testvérekkel, akár másokkal. De van, hogy szóra sem éltetjük. Csak biccentünk. Vagy köszönünk idedelmesen, aztán csináljuk tovább a dolgainkat. Vagy köszönünk, és akkor hogy vagy? Vagy na, milyen volt a meccs? Nyertek az engelek. Tehát, hogy lehet különböző fegyek is pócselek és pótbeszélgetést csinálni, de mindegyes ilyen alkalommal kizárjuk a lehetőségét annak, hogy az a találkozás az egy inspiráló Isten tisztelet lehessen. Hogy az legyen. Annak, hogy Isten meghalld, megértsd azt, hogy mit akarod, és utána pedig megcselekedd. És hát azt mondod, ez csak a boci úgyis. Ez csak a Matilda. Hát most a Matilda, hát mit fog mondani, semmit sem. Esélyt sem adva arra, hogy Isten megszólítson téged éppen a Krisztus testén keresztül. Az Ekkülötös 6.15 azt mondja, vagy nem tudjátok, hogy a ti testetek a Krisztus tagja? 12-27 pedig azt mondja, ti pedig Krisztus teste vagytok, és egyenként annak tagjai. Hogy Isten akarja használni a testvéreinket arra, hogy az inspiráló Isten tisztelet az valóban inspiráló Isten tisztelet lehessen. Azért vagyunk itt, még ha most éppen csak fele harad annyi, mint máskor. Ugye amikor törölközöl, akkor használod a kezed a lábad megtörlésére, nem? Vagy a hátad megtörlésére. Tehát nem az, hogy majd megszárad, amikor lányok esenek egyébként, mert törölköztél, igen, és mindenhol csöppök így folynak le róluk, és hogy látjuk a víznyomot végig az egész szobájukig. Nem, mert törölköztél, jó. De hogy igazából használjuk a kezünket arra, hogy lábunkat megtöröljük. Vagy ha álmos vagy, akkor vissza a lábad az ágyhoz. Ha fáradt vagy, akkor a feneket megtartom, amikor leülsz, hogy pihenj egy kicsit, és ne áldogálj tovább, és így tovább. Természetesen tetszik azt, hogy egyik tag segít a másiknak abban, hogy neki is jobb legyen, hogy benne legyen. Vajon nem arra akarja használni Isten minden alkalom a testvére az idekezetben, hogy neked inspiráló és tisztelt legyen az életedben. Nem azt akarja csinálni, de inkább hadd mondjam másként. Vajon nem arra akar-e téged használni Isten, hogy a többieknek inspiráló és tisztelt legyen? Hogy nézőpontváltással, amire Gedeonnak is szüksége van, arra nekünk is szükségünk van, hogy ne azt várjam, hogy majd mások inspirálnak engem, hogy idekezetben, hanem hogy tudok-e úgy menni oda, hogy Uram, hogyan akarsz engem használni a közösségben, hogy én legyek ennek az eszköze? Ki az, aki ma reggel ezért imádkozott otthon? Ugye nem jött annyira eszünkbe ez, egyesetek eszébe jött, de hogy nem ez az alapkondíciónk, hogy ezen gondolkozzunk. Pedig elhívott el minket Isten. Ez a mi elhívási büntetésünk. És ha azért összegyűlök ezzel, hogy te kapj egy inspirációt, egy ilyen kis löketet, egy bátorítást, hogy te lépjél előre, az teljesen mást fog generálni, de akkor hogyha úgy mész, hogy én akarom ezt adni. Biztos ismersz ezek is régi történet, hogy megkérdezi a kisgyerek az apukáját, hogy apa, hogy néz ki a pokol? Szóval, a kisfiam, a pokol az olyan hely, van egy hatalmas asztal. Tele minden finomsággal, minden nagyszerű és jó dologgal. Ott ülnek körülötte az emberek, de a kezük helyén hatalmas kanál meg villa van. És bármi próbálja felszúrni és felvenni, egyszerűen annyira rossz, hogy nem tudják leharapni a villa végéről a finom falatokat. És érzik az illatot, ott van előttük, de nem tudják megenni. És a gyerek így gondolkodik, azt mondja, és apa, milyen a mennyország? A mennyország egy olyan hely, van egy hatalmas nagy asztal, tele minden finomsággal, amit az emberek kívánnak. Ott ülnek az emberek az asztalnál, a kisgyerek figyel, és az embereknek a kezük helyén hatalmas kanál meg villa van. Olyan hatalmas, hogy nem ér el a szájuk, igaz. Ezért belenyúlnak, és etetik a szembe levő másik embert. Szerintem tetszik ez a kép nekem, hogy ez a kis történet leírja azt, hogy milyen a pokol meg a mennyország, persze nagyon emberi elképzelés. Nagyon mennyben nem akarok villás kezünk lesz. De hogy vajon milyen a gyülekezetünk? Vagy is mondhatnám, hogy milyenné tesszük a gyülekezetünket? Ugyanazok a grotesz figurák ülnek benne, azok a kanalas villás figurák, de az egyikesebben az van bennük, hogy hogyan tudom én inspirálni a másik embert, hogyan tudom én táplálni, segíteni őt, míg abban a rossz közösségben valószínű, hogy hogyan kaphatok én belőle valamit. Mi az, ami nekem lesz ebből? Mennyire lesz inspiráló a mi alkalmunk? Mennyire válik hihenni? És valóban igazából ennyi a titka az inspirálós tiszteletnek. Nem egy nagy dolog, nem egy különleges dolog kell, hogy legyen. Nem kell valami mennyei dolgot válni tőle, hogy olyan új struktúrát, új szemléletet csinálni, hanem csak azt mondom, hogy Bibliában le van írva. Hogy úgy menjek oda, hogy másokat segíteni akarok abban. És gondolkodtam azon, hogy ma megpróbálok valami nagyon inspirálóval készülni. Vagy mindenkit megsíratnám, abban nem vagyok jó, maximum, ha ezzel lövök. Vagy mindenkit olyan nagyon meghatottá tesz, vagy olyan átszellemülté, esetleg hozom be illatgyártyákat, vagy így hasonlóra, de hogy semmi értem az egésznek. És hiába akarom hiány módon bemutatni az inspiráló dolgot, ami bennünk most azt a képként, vagy olyan dolgokat keresni, olyan szöveget mondani hozzá, de nem kell egy ilyen motivációt csinálni. Igazából elég az, hogy olyan legyek, mint Gedeon, aki szemléletet vált, aki másként kezdi el nézni a dolgokat, aki nem abban gondolkodik, hogy saját erővel, hogy szabadítsa meg Izrael népét, vagy hogyan lehet learatni a búzát gyorsan, még mielőtt aztán tönkreteszi az ellenség, hanem az, hogy hogyan tudok mások hasznára lenni. És Gedeon életét látva, később ez meg is történik, hogy ebben benne azzá tud lenni. Mennyire vagyok én eltökélt ebben? Ugye János 13.30-et ezt mondja, arról fogja megtudni mindenki, az én tanítványaim vagytok, ha szeretitek egymást. Ennyire egyszerű. Ha magunkat szeretjük, akkor magunknak keresünk az inspirációt. Akkor magunkat akarjuk ösztönözni. Ha egymást szeretjük, akkor egymást akarjuk inspirálni és ösztönözni. Milyen egyszerű az egész. Együtt alkotjuk Krisztus testét. Készüljük-e kéz lenni, megtöröljem a hátat. Csinyát mondok, készüljük-e fenék lenni, hogy tudjam pihenni a többi rész a testemnek, és így tovább. Mennyire jó kész arra, hogy beállják különböző részre, hogy valóban együtt alkossuk a Krisztus testét. Például azzal, hogy tele bevásárlókocsival érkezik a gyülekezetbe. Vagy éppen azzal, hogy igen mondok arra, hogy Isten bármit megtehet az akarata és szándéka szerint. Azzal, hogy készüljük megosztani többiekkel azt, amit megéltem, éppen azt, amivel küzdök, éppen azt, ami foglalkoztat engem Isten dolgaiban. Azzal, hogy merek imádkozni, vagy merek imakért is megfogalmazni. Fel tudok tárolkozni a másik előtt. Azzal, hogy leteszem a magam Isten előtt. Ilyen egyszerű kulcsai jönnek az inspiráló Isten tiszteletnek. Szóval, szeretnél inspiráló Isten tiszteletet jövő héten? Minden adott hozzá igazából. Úgyhogy csak azt mondom, hogy van egy heted gyűjteni tapasztalatokat Isten előtt. És aztán jövő héten azokkal gyere ide. Úgyis arra fog szólni jövő héten Isten tisztelet. Imádkozzunk most így. Köszönöm Istenem azt, hogy Te nem arra hitte el minket, hogy vadásszuk a legjobbat magunknak. Nem az a mi küldetésünk, hogy akkor harácsoljunk, vagy mindenből a legprofibat nyújtsuk mindig az emberek számára. Az ilyen mellékes szándék hozzá, amit tehetünk. Nem csak arra, hogy ismerjük meg téged. Ismerjük meg téged, és merjük rád bízni magunkat. Merjük azt elmondani, hogy igen, Uram, én elhiszem, és akarom is azt, hogy mert te szándékod, a te akaratod, az megvalósulhasson bennem és általam. És olyan könnyen elfejtem én ezt a gondolatot, olyan könnyen kicsúszik a fejemből, és hátra sorolódik, és nem ebbe gondolkodom, akár a hétköznapokban, akár amikor jövök a gyülekezetbe. De segíts nekünk, Uram, abban, hogy egyenként így közelítsünk hozzád, így lássunk téged, hogy ezt ebből kifolyólag így tudjuk egymást is inspirálni arra, hogy veled találkozzunk. Mert nem az a szándékunk, hogy legyen egy jó alkalom, hanem az, hogy a mindenható Istennel lehessen egy személyes és valódi kapcsolatunk itt a gyülekezetben. Add meg, Istenem, hogy valóban erről szólhasson a jövő hét, meg a jövő hetek, akár hétköznap, akár vasárnap, hogy ilyen módon inspiráljuk egymást arra, hogy téged jobban megismerjünk. Amen.